Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 27-ére gyűltek össze Déván azok, akik úgy gondolják, hogy Dávid Ferencre emlékezve az Unitárius Egyház folytonosságát, értékeit újólag megvallják ott a helyszínen. Tulajdonképpen ez az unitáriusok mekkája, hogyha egy kicsit formabontó módon fogalmazok, és a szervezésben az egyházon és a déledéi szorványon kívül az ifjúsági szervezet az ott is kivette a részét, de már klasszikusan ott van ebben a hármas szervezésben. A szervezet az egylet elnökével beszélgetek itt a stúdióban, Magyar Zita Emese. Lelkész, aki szorványlelkész, ifjúsági lelkész volt, teológus volt, ottfi és volt, azelőtt nem tudom mi volt még. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Isten áldja. Igen, hát az ottfi nem csak hogy ott van, hanem az ottfihez kapcsolódik a zarándoklat kezdete tulajdonképpen, mert hogy 1998-ban, ha jól tudom, az ottfi és akkori ottfi és csapat az egyletesek kezdeményezésére, illetve teológiai hallgatók kezdeményezésére indult el a Dávid Ferenc emlékzarándoklat. És így nőtte ki magát egész nagy egyházi seregszemlélet.
Most már intézményesült, bontsuk ki ezt az ottfiet, tehát országos Dávid Ferenc ifjúsági egylet, 125 esztendős. Azt szoktuk mondani, hogy ezek így számok. Nem tudjuk, hogy mi van mögöttük, vagy hát egy része ugye az érdeklődőknek azért nagyjából ismeri ezt a történetet. Mi van e mögött a 125 év mögött? Én 120-ig tudtam követni, a kisfilm addig szól. Ez nem kritika, csak hogy a források ezt ledokumentáltak, és egy nagyon kedves, dinamikus, tényleg fiatalos 18 percben, ha jól emlékszem, azért ott látszik ennek az íve, ennek az időszaknak. Mégis azért kifele a nem föltétlenül unitáriusok, nem föltétlenül fiatalok irányába is, azért próbáljuk ezt így vagy szakaszolni, vagy árnyalni, mindenképpen egy picit kibontani, hogy az évszám mögött mi rejlik valójában.
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, ez a Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezete, és idén valahányszor kimondtam, hogy 125 éves és ifjúsági szervezet, úgy benne van az, hogy jó sok mindent megélt ez az ifjúsági szervezet, és mégis ifjúsági szervezet tudott maradni lendületében, lelkesedésében és a fiatalok felkarolásában is. A történet onnan indul, hogy az 1800-as évek végén az egyházban különböző egylet alakulnak. Ilyen a Dávid Ferenc egylet, ami itt működik Kolozsváron, és ennek a Dávid Ferenc egyletnek az ifjúsági részeként,
szakosztályaként,
igen, éppen ez a szó jutott eszembe, de az utóbbi időben kerülöm a használatát, szakosztályaként jön létre 1900-ban a Dávid Ferenc egylet ifjúsági egylete tulajdonképpen, és innen kezdődik a történet. Tehát ez az akkori püspök úr védnöksége alatt elindul, és Kolozsváron működik csak, és kizárólag itt működik, és hát ez az érdekessége, ezt biztos a kisfilmben is láthatják, hogy ekkor még csak fiúk számára. És később van lehetőség a lányoknak is bekapcsolódni, és aztán az 1920-as évek tájékán van az a pillanat, amikor országossá növi ki magát, és akkor elkezdik a falvakban is az egyletezést. Nagyon jelentős unitárius ma már személyiségek állnak e mögött, ilyenek, mint Balázs Ferenc, aki nagyban felkarolja, és hát helyi szinten a maga közösségében is, de országosan is bekapcsolódik, és tulajdonképpen az ifjúsági konferencia az, ami a mozgatója az egész akkori ifjúsági egyletezésnek, és 1928-ban szervezik meg az elsőt Székelykeresztúron, és hát a leírások szerint több százan vesznek ezen részt, és egy tulajdonképpeni seregszemléje az akkori ifjúságnak. Konferenciák működnek, közben helyszinten is működnek a színjátszó körök, a különböző vetítések, a Balázs Ferenc a különböző útjairól vetítésekkel járja körbe az ifjúságot. Különböző féleképpen működik ez az egyletezés akkor, és hát ami tulajdonképpen megpróbálja derékba törni, az az 1948-ban hozott törvény, miszerint a kommunizmus ideje alatt nem lehet így módon összegyülekezni.
És de, akkor kórus lesz,
de
meg
is működik,
hát
kórus,
vallásóra igen. Formájában, igen. Valahogy maszkírozva, igen. De van-e arról, ugye sok dokumentum jelent meg már a közelmúltból, arról információ, hogy dacára ennek az álcázási műveletnek, azért a szervek figyelték a tevékenységet, magyarán, hogy a SZEKU-nak az irattárában fellelhető-e erre vonatkozó dokumentáció.
Azt hiszem, hogy olyan szépen és csendesen működött ez, hogy nem tudunk, vagy nem tudok erről én magam.
Hát lehet, hogy érdekes kutatási lenne. Téma, igen, mert igen, valahol, igen, valahol biztosan megjelenik, még ha csak mellék szálon, ágon igen. is, mert ott, ahol néhány ember összegyűlt, és azok magyarok voltak, és körülbelül a templom környékén azért mindig figyeltek a szervek, vagy volt jó okuk rá, hogy figyeljenek. Ez a periódus ugye 89-ben lezárul, ez a sötét időszak, és akkor újra pezsegni kezd az ifjúság. Lényegében az Otfi, miután az egyház egyesült, tehát a magyarországi és az erdélyi vagy romániai unitáriusok együvé kerültek, akkor az Otfi is így alakult ennek mintájára, tehát magyarán van magyarországi egyleti szakosztály, vagy fiók szervezet, vagy ez csak romániai specifikum?
Ez egy érdekes helyzet, azt hiszem. Igen, tehát, hogy megpróbálunk figyelni, és a fókuszt oda is helyezni, és hát tulajdonképpen, hogyha egyházként egységben tekintünk magunkra, akkor igen, az Otfia is igyekszik ezt egységben tekinteni. Az elmúlt évek folyamán igyekszünk két képviselőt, ifjúsági képviselőt választani az egyházkerületből is, akik folyamatosan be vannak kapcsolva az itteni körforgásába az egyletezésnek.
De ki mondott, az egyletek ott nem működnek.
Kimondottan egy
ilyen típus,
működik.
Ja, egy működik,
Budapesten működik uh-huh. egy, hát amit egyletnek nevezünk, viszont más a működése, más az, ami, hát tulajdonképpen az egyletes identitás tudatként nevezzük ezt, amit úgy már gyerektáborás és vallásórás korától a fiatalnak úgy próbálunk elültetni, és hát a jó hír az, hogy egyre többen jönnek már gyerektáborokba is, és egyre többen kapcsolódnak be az országos rendezvényekben Magyarországról, úgyhogy van ott is, és az egyletnek meg van programja irányukba. Tehát az országos egylet évente egy vagy két találkozást szervez ott, ifjúsági istentiszteletet tartunk, és azt követően találkozunk a Budapest, és igyekszünk más fiatalokat is behívni oda, meg hát a rendezvényeinken nagy számban részt vesznek, itt vannak.
Ifjúság és egyház, ez egy régi téma, nekem volt erről beszélgetésem, akár műsoros, akár informális, ami visszajelzésként jött, és itt most nem csak unitárius vonatkozásban, hogy maga az egyház, az intézmény fokozatosan döbbent rá arra, hogy mennyire fontos az ifjúság. Tehát, hogy ha visszapörgetjük ezt a történetet, nem is olyan nagyon visszafele. Egy olyan két és fél évtizeddel ezelőtt nem volt egyértelmű, hogy hangsúlyosan oda kell figyelni erre a korosztályra. Küzdeni kellett az ifjúsági misszió létrejöttéért, és azért is, hogy azt értelemmel, ergo támogatással is kitöltsék. Most hol állunk ezzel a kérdéskörrel? Én gyanítom, hogy az unitáriusoknál talán valamivel szerencsésebb volt a start helyzet, de hogy azért csak kellett csápolni.
Igen, azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben van az unitárius ifjúság ilyen szempontból, és úgy az ifjúsági munka. Ugyanis a nehéz korszak után, amikor újra indítják a... Hát tulajdonképpen az egyletet, ami aztán 96-ban kapja az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet nevet, akkor a jelenlegi püspök urunk az, aki ott van az újraindításnál, és az akkori Erdő Jánostól kapja ezt a feladatot, és ő lesz az egylet elnöke, és onnantól elindul az az egyletes és ifjúsági munka, elnézést, hogy ezt a szót használom, de annyira beterjessé vált, hogy mi az ifjúsági munkát egyletezésnek nevezzük, tehát tulajdonképpen az ifjúsági munka azzal, hogy akkor a püspök úr az Otfia elnökeként elkezdte az egyház községeket meglátogatni és lelkesíteni az ifjúsági munkára. És onnantól kezdődően olyan emberek kerülnek be az ifjúsági munkába, ifjúsági egyleti vezetőként, akik ma már az egyházi vezetőségben vannak, és akik tudják, saját bőrükön tapasztalták ennek a munkának a kihívásait és gyönyörűséges örömeit is, és emiatt azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert állandó a támogatás, és állandó annak a felismerése, hogy ez egy fontos dolog, és hogy fontos munka, és hogy oda kell figyelnünk a fiatalokra. Nem mondom azt, hogy útközben nincsenek akadályok, és nem mondom azt, hogy ma is néha nem kell azzal küzdeni, hogy el kell mondani mondani időnként, hogy de fontosak.
Egy generációs párbeszédben megjelenő esetleg ilyen kommunikációs gondok.
Igen.
Tehát, hogy másképp látja a fiatal azt, hogy az ő szerepe, vagy más témát szeretne bevinni ebbe az egyleti munkába, és időnként a presbiter urak hümmögnek, csóválják a fejüket, nem tudják hova tenni.
Igen, meg ez a közös, az úgynevezett közös hang megtalálása a nagy téma. Tehát, hogy már nem ugyanúgy tudjuk a közös hangot egy bizonyos idő eltelte után megtalálni a fiatalokkal. Tehát, hogy és akkor úgy keresgéli az ember, meg keresgéljük mi magunk is, azt hiszem, hogy miként lehet megszólítani a fiatalokat. És általában ez az a fal, amiben ha beleütközik valaki, akkor nehezebben mozdul utána.
Arrébb kell tolni egy kis erőfeszítéssel.
És itt van ez, de tényleg azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, és hát úgy van szépen alakulnak ezek a szálak mindig, hogy megtaláljuk, és megtalál mindenkit az a feladat ifjúsági munka tekintetében, ami által tovább tud lendülni, és megmarad a lelkesedés benne.
Több mint 1000 tag, 7 megyére szóló kiterjedtség, és most egy olyan esztendőt élünk, szinte zárunk le, ugye a 125-ös égisze alatt, ahol egy jó strukturált provokáció indult el, ugye, hogy 125 feladatot kell teljesíteni az egyleteknek. Hány darab van tulajdonképpen így egylet? Hogy lehet ezt listázni?
Ezt az 1000 tagot és az tulajdonképpeni hely egyletezést a koronavírus járvány rendesen megfejelte, és eléggé hosszú idő kellett ahhoz, hogy újra alakuljanak. És akkor hát tulajdonképpen most 23 működő egylettel számolunk. Ez azt jelenti, hogy a helyi egyházközség köré csoportosuló fiatalok a maguk kis tevékenységét helyi egyletezésnek nevezik, és így nevezzük mi magunk is, ugyanis helyi szintekről alul ról építkezik az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet. Úgyhogy hát mi most már így tekintünk, hogy Covid előtt és Covid után. Covid előtt ez egy nagyobb szám volt, viszont azt hiszem, hogy most van az a folyamat, amikor elkezdett újra belendülni a helyi egyletezés és a helyi munka tulajdonképpen, és ez egy nagy öröm, és hát innen jött a 125 év, 125 kihívás.
Mind a 23 egylet részt vett. Te azt mondta, hogy oké, bevállalja, ez egy jó buli verseny.
Hát, hogy őszinte legyek, nem. Nem mindenik. Van, aki éppen azért, mert úgy gondolja, hogy nem ilyen feladatokkal tud megbirkózni. Nagyon más ez most már, mint amilyen évekkel ezelőtt a helyi egyletezés, ahogy működött, és azt hiszem, hogy egy tanuló fázisban van ilyen szempontból az országos egylet, és azt próbáljuk tanulni és keresgélni, hogy mi az, ami működik különböző helyeken. Mert hogy nem lehet egy sémát ráhúzni az összes
Néztem
egyet.
Ezt a listát, és elég változatos, tehát a filmnézéstől a vallásszabadság emblematikus festményének a puzzle szerű kirakásáig és koszorúzástól idős látogatásig, helyi műsorok összeállítása, szóval, hogy van mozgástér.
Igen.
És lehet csemegézni, ha nem is az összest, de azért minden hónapra jut egy-két olyan tétel, ami megmozgatna bárkit.
Igen, tehát tulajdonképpen az is volt az elképzelés ezzel, hogy nem gondolom azt, hogy 125-öt mindenkinek megoldani, mert lehet, hogy nem lehet. Lehet, hogy egy falun nem ugyanúgy tudnak megoldani egy menjenek el közösen színházban című feladatot, mint városon, vagy a városon nem olyan egyszerű fát vágni, mint a falun. Ők is ezt a két példát hozták fel egyébként, mikor legutóbb értékeltük ezt a kihívás sorozatot, de hogy a célja az az volt, hogy találjanak olyat, ami lehetőséget ad ahhoz, hogy összegyűjjenek, hogy együtt legyenek, hogy valami egyáltalán elkezdődjön, és vagy valami folytatódjon, ami közösségszervezés is tulajdonképpen, mert hogy az ifjúságnak ebben is szerep van helyi szinten, hogy ott legyenek, jelen legyenek, mozgassák a helyi közösséget. Úgyhogy akkor, amikor ezen gondolkodtunk, akkor azt mondtuk, hogy talán így lenne a legszebb a 125-öt ünnepelni, a 125 évet, hogyha újra lendületbe kerülne a helyi egyletezés, ha újra ez olyan szépen alakulna, hogy azt tudjuk mondani évvégére, hogy igen, növekedik a helyi egyletek száma.
Év végére, de hát az év végére jön egy új év kezdete, és már van is erről legalább egy több mint vázlat, hogy 2026 hogy fog megjelenni az Ottfie működésében. Köri képviselők találkozójától egészen a következő küldött gyűlés megszervezéséig, meg ifjúsági konferencia szerepel, és olyan bejáratott programpontok, mint ez a Közös utakon című ifjúsági istentiszteletes körút. Van egy ilyen, hogy Mamut körút Erdély szerte. Hát ez úgy, lássuk, hogy mi van. Jól néz ki, és nekem azért tűnt izgalmasnak, mert április 8-a és 11-e között akkor nagyon gyorsan kell végigjárni, hogy mamutként lehessen emlékezni rá. Ez mit rejt valójában?
Három útvonalon, három kis busz, 27 fiatallal elindul, és az egyházközségek mindenikéhez, vagy csoportosítva, tehát igyekszünk az utóbbi években csoportosítani, állomásokra elmenni, és akkor mindenkihez eljutni, meglátogatja a fiatalukat. És ez általában tavasszal van azért, hogy lendületet vigyen, hogy egyáltalán irányt mutasson, hogy felmutassa azokat az értékeket, amit az Ottfie képvisel.
És igen, maradjunk az értékeknél egy picit, mert ugye itt van a küldetése és céljai alfejezetben az a ars poetica, amit fölvállal ez az egylet, a vallásos, lelki-szellemi, közművelődési, nevelési, sport és szabadidős tevékenységek, tagság, vallási és nemzeti hagyományainak ápolása, Ottfie értékeit, működését ismertető tevékenység, ifjúsági más jellegű szervezetekkel való kapcsolatok, erre majd ki fogunk térni, különböző vallási felekezetek és nemzetek közti közeledés. Hát ezek nagyjából így lehet összefoglalni, de hát az értékekről a vallási szabadelvűség, lelkiismereti szabadság, türelem, másság iránti nyitottság, társadalmi felelősségvállalás, ember és népszolgálat, tehát dialógus nyitottság és közeledés. Én így fordítanám ezt le még szűk szavukban. Ez menet közben alakult ki, vagy ez egy hagyomány, amire így rakottak rétegek? Tehát 900-ban is ugyanezek voltak a célok, vagy kicsit másabbak, aztán így alakult.
Többnyire ez volt. Lehetséges, hogy egy picit másképp megfogalmazva, és aztán ez alakult. Azt hiszem, hogy azáltal is alakult, ahogy növekedett a tapasztalat, hogy mire van szükség, miként kell ez megnyilvánuljon, és tulajdonképpen akkor, amikor szervezeté alakul az egylet, akkor tűz ki magának olyan célokat, amik nem csak, hogy addig megtartották, hanem amik tulajdonképpen a víziói is. De hogy ez folyamatosan változik, és alakul, és több adódik hozzá. Attól függően, hogy az aktuális kor, aktuális ifjúságának mire van igénye. Voltak éppen ugyanaz marad, mert hogy azt járjuk körül, de hogy valahogy vagy más szavakkal fogalmazzuk meg, vagy tágabbra nyitjuk ezeket a köröket, mert hogy igyekszünk azt szem előtt tartani, hogy hogy működik az egyes generáció, mire van szüksége, és akkor azt szerint formálni és módosítani. Módosítani annyira nem, mert hogy az értékekhez azért úgy szeretünk ragaszkodni.
Hát artikulálni végül is, igen. Többi ifjúsági és szintén egyházi vagy vallási alapon szerveződő egylettel milyen a viszony? Mert ugye itt szerepel, hogy akkor velük való dialógus, kapcsolatkeresés, ez konkrétan mit jelent?
Ez abban nyilvánul meg, hogy az Ottfie tagja a Magyar Ifjúsági Tanácsnak is, aminek az IKE, az Ifjúsági Keresztény Egyesület is, és hát velük a legszorosabb a kapcsolat. Közös társasjátékesteket szervezünk mondjuk, vagy különböző olyan közös programokat, ahol arra van mód, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk, megértsük azt, hogy ki hogyan működik, picikét tanuljunk egymástól. Illetve hát az Ottfiehez egy picit kapcsolódik az egyetemistákkal való munka is, és hát az egyetemi lelkészségeknek van közös ökumenikus programsorozatuk, van egy közös istentisztelet is, van egy ház nevet viseli, és erre időszakosan kerül sor, ahol tulajdonképpen a Kolozsváron tanuló unitárius, katolikus és református egyetemistákat hívjuk, és akkor itt egy-egy istentisztelet után van mód arra, hogy egymással is beszélgessenek és ismerkedjenek, illetve hogy megismerjék azt, hogy hogyan hisznek, hogyan gondolkodnak a világról más felekezetűek is.
Ugyanaz a felekezet, csak más helyen, vagy ugyanaz az értékrend. Ugye az unitarizmus nem Erdély és nem Magyarország, hanem más térfélen is megjelenik. Igaz, hogy sajátosan, de hát van angliai és van Egyesült Államok belé, sőt, nem túlzok, de ha azt mondom, hogy van indiai leágazása vagy verziója is,
sőt, Indonézia is.
Sőt, igen, akkor azt hozza magával ez a földrajzi diverzitás, hogy ugye lehet velük is kapcsolatot keresni, és mivel fiatalok, kommunikáció már másképp zajlik, ez az online tér lehetővé teszi. Egyébként ugye a közgyűlés az is online zajlott az idei, ha jól láttam. Szóval, hogy velük milyen a nexus, milyen típusú kapcsolatok vannak, inkább csak egy ilyen informális, hogy akkor valahol találkoztunk egy unitárius rendezvényen, és folytatódik a barátság, vagy van ennek egy, hát mondjam azt, hogy bejáratott, némileg formalizált, valamilyen szinten ütemes forgatókönyve.
Többféle kísérlet volt az elmúlt években, többféle próbálkozás arra vonatkozóan, hogy valamiféle rendszeres kapcsolatot alakítsunk ki, és éppen azért szóltam közben is, mondtam az indonéziaiakat is, mert hogy velük sikerült a legszorosabb kapcsolatot kialakítani. Az ottani ifjúság és az itteni ifjúság havi rendszerességgel találkozott online természetesen, és akkor nemes egyszerűséggel arról beszélgettünk egymással, hogy ki miket és hogyan szervez a fiatal számára, és akkor ilyen közös eszmecsere, közös gondolkodás történt arról, hogy miként kell megszólítani a fiatalokat.
Egy túlnyomó részt ortodox, és egy túlnyomó részt muszlim közegben.
Közegben, igen, igen. És hát most van egy újabb próbálkozás arra, hogy egy teljes nemzetközi ifjúsági hálózatot építsünk ki, ami hát abban mutatkozott meg most legutóbb, hogy két külföldi fiatal is részt vett az unitárius ifjúsági konferencián. Ennek ugyanis az új próbálkozásnak az lenne a lényege, hogy ilyen ifjúsági cserék is megvalósuljanak, és részt vegyünk egymás programjain.
Ha megnézzük az OTFIE aktivitását, akkor az egyik hát oszlopos része ez a színház, a ifjúsági színház, mozgalom, színikörök, akár vetélkedők is. A másik, ami egyre inkább körvonalazódik, az arc, ez egy nagyon szerte ágazó, mondhatnám azt, hogy polifunkcionális művészeti jambori, azt nyáron szokták rendezni. Ehhez egyébként egy érdekes személyes sztori is kapcsolódik, a kisebbik lányom elment oda, és ott találkozott azzal a falubeli hárma sikerrel, akikről nem tudta, hogy léteznek, csak egyszerűen látta, hogy a név ugyanaz, vagy fölkapták a fejüket a pesti gyerekek, és akkor ott találkoztak. Egyébként rokonok különben, és ott volt az első szembesülés, hogy hű, hát te is unitárius, te is rostás, te is Szent Mihály, te is, és akkor így. Szóval vannak ilyen egymásra találások, de itt a művészetek találtak egymásra, műhelyek, nagyon izgalmas felhozatal és nívós foglalkozások. Van-e valami még az OTFIE tarsójában, amivel még pluszolni akar? Mert amit eddig mondtunk, ezek mind ilyen vagy bejáratott, vagy sikersztori gyanús történetek. Mi az, ami ott van, és még nem került terítékre, mert vagy nem éred be az idő, vagy nincs rá kapacitás, vagy még maga az ötlet se érlelődött ki teljesen.
Volt már hitértelmező hétvége, és ez tulajdonképpen arról szólt, hogy a fiatalokkal azzal foglalkozzunk, hogy mi a mi hitünk, ők miben hisznek, hogyan kapcsolódik ez össze, és olyan szépen elindítsuk őket azon a fiatalos hit és vallásosság útján, ami aztán itt tartja őket. És talán az elmúlt években erre nem volt elég kapacitás, hogy ezt a rendezvényt konkrétan megvalósítható legyen. Ott van, lopva minden rendezvényben, de hogy talán ez az, ami eddig nem volt. Így terítéken.
Unitárius életfa rajz és fotópályázat, és hogy erre nagyon jól rástartoltak a fiatalok, hogy látják a világot, mert ugye csak kiderül, hogy legalábbis képileg bennük mi az, ami fontos, vagy hogyan néz ki ez az univerzum, hogyan értelmezik.
Akkor, amikor ez a tematika megfogalmazódott, az volt a cél, hogy tulajdonképpen azt mutassák meg rajzokon keresztül, illetve fényképeken keresztül, hogy az unitárius közösség életét hogyan látják. És azt köszönt vissza a végtermékekről, a rajzokról, hogy akkor, amikor azt a szót hallják, gondolom, hogy életfa, akkor a családból indulnak el. És a legtöbb rajz az úgy nézett ki, hogy a család határozza meg azt, hogy ő unitárius. A fényképek is. Tehát, hogy a fényképek konkrétan legtöbbje az azt mutatta meg, hogy család és közösség. A család után a fényképeknél, illetve az eszéknél egyből következett
az egylet. Igen, volt ez, bocsánat, azt elfelejtettem, hogy...
Egyből következett az egylet, hogy az az ő közösségük, és az adja számukra ezt az életfát, és olyan szépen jelent meg ezeken.
Tehát akkor ez egy rendhagyó közvéleménykutatás is volt egyben.
Fogalmazhatunk így is, igen. Valószínűleg az elején nem volt ez szándékos, de aztán azzá alakult. Olyan szépen alakult ki ezekből a szálakból is, ahogy megrajzolták a maguk is fáit, az, hogy hogyan gondolkodnak a világról, hogy mit jelent számukra a hit, vagy hogy mit jelent az, hogy élet. És akkor ezek olyan szépen vagy rajzolva, vagy írva voltak egy-egy fa köré, és nagyon szépen megformálva azzal, ami számukra ezt jelenti. Úgyhogy tulajdonképpen az volt a legkedvesebb jelenség ebben, hogy jó hír az, hogy igen, a család elindít ezen az úton, bár időnként ott perlekedünk, hogy így meg úgy, de hogy igen, fontos, fontos sokak számára.
Négy alelnök és egy titkár segíti az Odfie elnök munkáját, aki nagyon disztributív hétköznapoknak a részese, mert hogy... Szorványlelkészként a Partiumban azért van mit járni, kilométerek, meg ott lenni helyben. Ugye azt azért hallgatóknak eláruljuk, hogy nem a legerősebb hálózat működik, ugye a Királyhágon túl ott kevesebb az unitárius. Nagyon ki kell találni, hogy hova gyűjti össze a lelkész a nyájat, mert hogy nagyon sok településen egy-két család van, és akkor végül is ilyen kis gócokat kell képezni Nagyvárad. A mostani váradi unitáriusokról mit lehet mondani, tudni?
Tulajdonképpen
Várad és Várad környéke.
Fél éve járok a gyülekezetben, mint beszolgáló lelkész, és hát azt lehet elmondani, hogy egy élni akaró gyülekezet. Élettel teli gyülekezet, akik nagyon erős hittel rendelkeznek, és
dacára
nagyon
annak,
fontos.
Hogy számbelileg igen. Mennyi így, hány?
Hát tulajdonképpen az 50 és a 100 közötti számról beszélünk, viszont úgy, ahogy ez a szorvány közösségekben lenni szokott, nagyon erős a hit és az akarat. Nagyon fontos számukra az, hogy ők unitáriusok. Legtöbb gyülekezeti tag valahonnan a Székelyföldről származik, tehát hogy valamikor oda költözött, aztán meg ott maradt és ott éli az életét. Látszik ez is, hogy valahonnan hozzák az unitárius örökséget, és büszkék rá, és fontos számukra. Illetve Nagy Szalontán vannak még néhányan, számszerűen 8-an, akik szintén unitáriusok, és akik bejárnak a váradi gyülekezeti istentiszteletekre. Ez is azt mutatja, hogy távolságok sem számítanak ilyenkor, hanem az a fontos, hogy tartozhassanak valahová az emberek, és ilyen nagyon jó érzéssel vagyok a közösségre tekintve, mert ugye azt látom, hogy nem szomorkodik a szorvány. Tehát, hogy a szorványban nem az jellemző, hogy szomorkodik, hanem hogy élni akar. És ez jó hír és jó érzés. A váradi gyülekezet rendelkezik egy imaházzal, és rendelkezik egy tulajdonképpen papilakkal, meg közösségi terekkel is.
Hetente kell oda ki?
Igen.
Ingázni?
Igen, hetente. Igen.
Akkor ez tényleg nem könnyű. Ez egy komoly feladvány. Tehát azt lefedni, akkor az ifjúsági munkát is koordinálni. Ez azt jelenti, hogy az a négy alelnök nem csak 10-ből van, hanem tényleg teszi a dolgát. Szétoszlik a munka. Munka megosztás működik.
Igen, alelnöknek nevezzük, de hogy ez a megnevezés szintjén sokat lehetne játszadozni a fogalmakkal, és azzal is, hogy ki mivel foglalkozik. Tehát, hogy tulajdonképpen megosztott a feladat, igen. Akár úgy is nézhetnénk, hogy ki melyik rendezvényért felel, vagy akár úgy is nézhetnénk, hogy ki milyen területért felel. A helyi egyletesekkel az úgynevezett belkapcsolatos alelnök foglalkozik, napi, heti szinten folyamatos kapcsolatban velük. Havonta egyszer találkozunk a helyi egyletek egy-egy képviselőivel, akiket köri képviselőknek nevezünk, mert úgy tulajdonképpen egy-egy egyház körért felelnek, akiknek konkrétan kiosztjuk, továbbosztjuk szintén a feladatokat. A titkár az voltaképpen az irodavezetéssel, pályázatírással és a többi foglalkozik. Úgyhogy nagyon szépen megoszlanak ezek a feladatok, meg hát ott van a kommunikációs, aki a legfontosabb feladatot viszi, azt hiszem, mert hogy napjainkban ez a legfontosabb, hogy online minél több tartalom legyen, és biztosítja számunkra. Illetve van egy olyan személy, aki azzal foglalkozik, hogy hogyan jelenik meg tulajdonképpen a vallásosság a rendezvényeinken. És konkrétan az a feladata, hogy ott legyen, és ne csak egyszerűen reggel legyen egy áhítat, hanem valahogy szője át ez a hit, a vallásosság, és az, hogy egy vallásos ifjúsági szervezet vagyunk a teljes rendezvénykínálatunkat, illetve van, aki a külkapcsolatainkkal foglalkozik, úgyhogy az elnöknek igazából van feladata, de hogy könnyű dolga van, mert jó csapat vesz körül, és olyan lelkes személyek, és a legjobb hír az, hogy többnyire teológiai hallgatók ezek az emberek, akik majd egyszer gyülekezeti lelkészként is fiatalokkal fognak foglalkozni, vagy adja Isten, hogy ifjúsági lelkészként, és hát lelkesek, és látják azt, hogy miért fontos, mi a fontos, és nagyon erősen küzdenek azért, hogy vallásos rendezvények legyenek, és benne legyen ez a kínálatban.
Néztem a honlapon az ifjúsági konferenciának is a rövid leírását. Az volt az érdekes, hogy nagyon sokfajta tematika volt, sőt, arra is erőt és figyelmet fordított az Odfie, hogy nagyon rövid kis szumumokban ismerteti ezeknek a dolgozatoknak a tartalmát, tehát tovább gondolhatom mindaz, amit úgy az ifjak egy előadás keretében ott kifejtettek. Mennyire dinamizálja amúgy az Odfie működését, az, hogy van egy ilyen gócpont, egy ilyen nagyon sűrű pillanat, mint például ez az értekezlet. Ez ugye évente...
Szerveződik meg. Igen. Ez egy szintén egy újszerű próbálkozás, tehát a második ilyenfajta kiírása volt a konferenciának, és hát, hogyha az a kérdés, hogy mennyire dinamizálja, akkor nagyon. Tehát, hogy azt látom, hogy amikor ezt újra gondoltuk... újra gondoltuk, az volt az elképzelésünk, hogy olyanná váljon a konferencia, hogy azért mégsem veszítsen az értékéből, a hagyományaiból sem. Maradjon az ifjúság konferenciája, de úgy, hogy ne kioktassák mások a fiatalokat, hanem ők hozzák el azokat a témákat, amik őket érdeklik. És akkor nem gondoltuk volna, hogy ennyi minden, ennyi különböző helyről érkező, különböző tudomány területekről érkező, és olyan nagy dolgokkal fognak előrukkolni a fiatalok, ami időnként bennünket is próbára tesz azáltal, hogy rendben, akkor ez hogyan vivődik tovább. Hogyan tudjuk segíteni őket abban, hogy tovább vigyék, mert hogy van, hogy a téma is meghalad bennünket. Tehát, hogy nagyon komoly kérdésekkel foglalkozik a mai ifjúság, és az újra gondolt konferencia célja az volt, hogy ennek teret adjon, hogy kifejezzék önmagukat, azt, ami őket érdekli, foglalkoztatja, és lehet, hogy csak most, mert lehet, hogy idén foglalkoztatja éppen ez, és jövőre már egy teljesen más gondolatmenet, de hogy pont ezt tudja mozgatni az Odfiét és az Odfie konferenciáját is, hogy folyamatosan hozhatja azt, ami éppen érdekli, és megújíthatja ezáltal a saját és a mások gondolkodását is. Úgyhogy, hát igen, nagyon sok és különböző területről érkeztek ezek a témák.
És hát volt díjazás is, igen. Tehát nem csak arról szólt, hogy most mindenki előadja a maga kis szakterületén vagy hobbiához kötődő munkát, hanem hogy lényegében volt egy azonnali feedback.
Igen, volt egy kétféle. Tulajdonképpen kétféle feedback volt, ugyanis a helyszínen a bemutatót megelőzően, mielőtt bemutatnák a saját kis kutatásaikat, lehetőségük van mentorokkal beszélgetni erről. Olyan az adott szakterületen jártas személyekkel, akik tudnak reflektálni arra, hogy ott az hogyan működne másképp, illetve lehetőségük van arra is, hogy kommunikációs segítséget kérjenek, azaz arra vonatkozó segítséget, hogy hogyan prezentálják az előadásukat. És a díjak meg úgy alakulnak, hogy egy picit a konferencia, az unitárius konferencia hagyományát vigyék tovább. Tehát, hogy azok a nagy nevek, unitárius elődök kapcsolódnak a díjakhoz, akik valamikor az egyházat vagy a konferenciát meghatározták. És hát a konferenciához kapcsolódó legnagyobb megvalósítása 100 év után újraindított kévekötés, ami azzal a szándékkal indult újra, hogy a konferencia anyagát összefoglalja és kiadja egy kiadványba, de aztán tovább gondoltuk, éppen annak okán, hogy tovább vigyük a hagyományát a kévekötésnek. Ez ugyanis az 1930-as években az ifjúság lapja volt, amiben különböző összművészeti alkotásaikat mutatták be, és akkor így a konferencián bemutatott előadások, illetve az év folyamán begyűjtött összművészeti alkotásokat adja ki idén februárban. Egyébként pont február 11-én az egylet megalakulásának napján jelent meg az első, és jövőre fog a következő. Hát az első az újraindítást követően, tulajdonképpen a 9. évfolyam első száma.
Ifjúság, de hát ez egy relatív kategória, lehetne alcsoportokra szétszedni, és így tekinteni ezt a célcsoportot. Hány éves kortól meddig számít ifinek, illetve ottfié tagnak az unitárius ember?
Ez az örök nagy kérdés, amire úgy szoktunk válaszolni a szokás jogán, hogyha valaki egyszer egyletes, akkor az örök egyletes marad, és talán ezt mutatja az irodánkban az a csodálatos családfa, aminek az egyik oldalán azok az egyletesek vannak, akik ma már szülőként a gyerekeiket hozzák egyletezni, vagy a családos táborában az egyházunknak találkozunk velük, másik oldalán meg azok, akik folyamatosan újként kerülnek be. Tulajdonképpen ott az egyetemista kor végén a nagyon konkrét egyletes
Expressis verbis nincs ki leírva bárhol is, hogy akkor onnan arra fele már legfeljebb támogatóként, vagy külsősként.
Hát ez tulajdonképpen beérzi az ember, és ott az egyetemista korral valamelyest lezárul, de egy más minőségében bekapcsolódik.
De konfirmáció utántól kezdődik.
Konfirmáció utántól kezdődik, igen.
Tehát 15 évtől arra fele lehet már számítani a fiatalokra. Hogyha most az adventi várakozás pitvarában vagyunk, mi az, ami így megfogalmazódik egy ifjúsági lelkészből lett ottfié elnökben, hogy akkor mi az, ami ebben az esztendőben úgy, azon kívül, hogy itt arról beszéltünk, hogy tervek, meg hogy működik, meg újra dinamizálható ez az egész szerkezet, amit a Covid szétzilált, vagy megtorpantott.
Azt hiszem, hogy a hála. A hála azért, hogy szinte minden úton, ugyanis az egyletezés az számomra ilyen folyamatos útonlevés, képletesen és fizikailag is, minden úton valahogy olyan szépen intézi a gondviselő, jóisten a mindent. Tehát, hogy olyan szépen alakulnak a fiatalok közötti kapcsolatok, az egylet működése, az, ahogyan jelen vagyunk mi magunk is egyletes vezetőként ebben a történetben, ahogy olyan szépen, emberien tudunk időnként gondokról beszélni. Tudunk arról beszélni, hogy mi a kihívás, mi a fájdalom esetleg, mi a kudarc, és ezekre ez a közösség úgy együtt próbál megoldásokat találni, és nem csak az aktuális közösség, hanem azok is, akik valamikor voltak egyletesek, hogyha időnként vissza kell kapcsolódni, akkor visszakapcsolódnak egy-egy kérdés megválaszolásával, vagy a támogató jelenléte. Az, ahogy ez tulajdonképpen nem csak egy lefestett fa, amin ott van mindenki képe egy irodában, hanem a valóságban is valahogy ilyen. Egy nagyjá terebélyesedett fa, ahol össze vagyunk kapcsolódva, de ahol tulajdonképpen úgy vagyunk összekapcsolódva, hogy összekapcsol minket valaki, aki a tenyerén hordozza, jó Isten. És ez erre olyan jó időnként a fiatalokkal együtt ráébredni, és talán így a várakozás időszakában, a hosszú csendes, sötét estéken perlekedés helyett erre fókuszálni, mert hogy olyan szépen alakul minden, és olyan szép.
Hát ez szép végszó, úgyhogy nem fogok rá licitálni, de azért tartsuk meg ezt a szokásunkat, hogy legalább évente egyszer ottfié tematikában tetőt teraszozunk, mert lesznek újabb kihívások, történetek, fordulatok akár, vagy olyan epizódok, amelyekre érdemes reflektálni. Magyar Izita Emese, az ottfié, vagyis az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület elnöke volt a mai tetőterasz vendége. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Legyen sikeres a 2026-os esztendő, legyen ez a 125 év tényleg nem csak fesztív, hanem tartalommal telített leltár, és hát akkor találkozzunk ifjan, unitáriusan itt a tetőteraszon egy év múlva, vagy akár hamarabb is. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.